Az éjszaka borszékon voltam egy kedves barátomnál, aki valójában nem borszéki, hanem magyarországi. És ő is Isten gyermeke, bizonságtevő. De az álomban ő borszékon lakott, és én és még néhány bizonságtevő ott voltunk nála vendégségben. És emlékszem, hogy kezet akartam mosni, és megengedtem a vizet, hogy mossak kezet a kagyló fölött. És ő rám szólt, hogy vigyázzak a vízzel, mert nagyon kevés víz van. És láttam, hogy egy palackból folyik a víz, és abban a palackban már nagyon kevés víz van. Ennyi volt az álom, amire emlékszem. És a megértés, amit kaptam ez az álomhoz, az, hogy Borszék egy olyan város, itt Hargita megyében, ahol nagyon sok ásványvízforrás van, tehát rengeteg víz van, és tudtommal exportálják a vizet a világ minden tájára, még Amerikába is, a borszéki vizet. Teljesen biztos, hogy Magyarországon is ismerik a borszéki vizet. Tehát egy olyan helységről beszélünk, ahol rengeteg víz van, nagyon sok víz volt egészen pontosan, és onnét a világ minden tájára exportálták az ásványvizet, a tiszta vizet. Azonban ebben az államban azt láthattam, hogy a kedves barátom házában, ahol voltam, kevés víz volt a palackban. És ennek a jelentése az, hogy nyilván valamiért a víz elapadt. Kevés volt a víz. Tehát arra próbál Isten felhívni a figyelmünket ebben az államképpel, hogy elapadnak a források, a bővízi források, amelyek régebb sok vizet hoztak, kezdenek valamiért elapadni. És nyilván ez a bizonságtételre vonatkozik legfőképpen, hogy minden forrás, amelyet nem használnak, megfelelőképpen elapad. Tehát, hogyha azt mondja Jézus, hogy ha hiszünk az ő szavában, és figyelünk rá, akkor a mi belsőnkből élő vizek buzgó folyamai fakadnak. A forrás mi vagyunk. A világ számára a forrás mi vagyunk, akik az igazságot megismerhettük. Mert azt mondja mindenható Isten Jézus szavai által, hogy az igazság forrása mi bennünk lesz, hisz a mennyek országát mi bennünk építi. Azonban tudjuk a gyakorlatban, hogy az a forrás, amelyet nem mernek, tehát amiből nem merítenek és amit nem használnak, elapad, elapadhat. És vagy pedig az történik, hogy a víz megromlik. Hisz, hogyha a víz áll egy kútban vagy egy forrásban, az már nem finom víz, nem iható víz. Az álló vízbe, mint tudjuk, beleköltenek a békák. A Biblia szavai szerint főképp a jelenések könyvében a béka a tisztátalan lelket jelképezi. Tehát a béka, mint jelkép, a tisztátalan lélek jelképe. És tudjuk azt is, hogy a béka nem tud belekölteni egy buzgó forrásba, olyan forrásba, ahol forrik a víz, és nagy a vízhozama. Mert egyszerűen kimossa a békát onnét. Tehát a béka általában az álló vízben érzi jól magát. Mint például a pocsolya. A tisztátalan vízben. Tisztátalan vízben. Tisztátalan állat. A forrás ebben a példázatban nyilván a mi szívünk, ahol mindig lehet tiszta víz. Azt mondja a zsoltáros, hogy csorultig van a poharam. Tehát a mi poharunk, a mi szívünk csorultig kell legyen Isten jelenlétével, az ő szavával. Azonban ez csak úgy történhet meg, hogyha mi azt a vizet használjuk, amit kapunk, azt meg is osztjuk embertársainkkal. Hisz, mi más tennénk? Mi valami ennél fontosabb lehet, mint az igazságot kapni és megosztani? A mindennapi kenyeret kapni, megtörni és megosztani? Tehát, hogyha a forrás nincsen használva, akkor vagy kiapad a forrás, vagy pedig álló víz lesz benne, ami ugye poshat víz, tehát tisztátalan víz, és beleköltenek a tisztátalan lelkek, a békák. Meggyőződésem, hogy velem is ugyanez történhet. Velem is megtörténhet, mindenkivel megtörténhet. Hogyha én azt a forrást, amit kaptam Istentől, ajándékba, a kellőképpen nem használom, a vizet nem engedem ki abból a forrásból, és nem hagyom, hogy folyjon a víz, akkor az én forrásom és az én szívem is egy ilyen állóvízű forrás lesz, amibe könnyen beleköthetnek a tisztátalan lelkek, a bűnök, meg minden világi gondolat, világi dolog vissza tud jönni teljes mértékben. Úgy érzem, az álom nagyon fontos figyelmeztető azok számára, akik megkapták ezt az ajándékot, tudják, miről beszélek, tudják, Jézus miről beszélt, hogy akik hisznek, azokban élő vizek, buzgó folyamai lesznek, amiből mások is kaphatnak, a szomjazók, ugye? Tehát, hogyha mi adunk egy pohár vizet a szomjazónak, akkor a Krisztusnak adjuk, azt mondja Jézus. Tehát a mi dolgunk az, hogy a vizet, amit kapunk Istentől, a friss forrásvizet, azt megosszuk embertársainkkal. Mert mint tapasztaljuk, a média, a közösségi média meglehetősen szorgalmasan végzi a munkáját. A hamisság, a hazugság, az istentelenség, a fertelmesség terjesztésében. Tehát a mocskos vizet, a tisztátalan vizet a média nagyon intenzíven terjeszti. Azonban a bizonságtevők csak úgy ráérősen, amikor éppen ráérnek, akkor mondanak valamit Istenről, vagy elmondanak valamit. Abból a sok ajándékból, amit kaptak Istentől, valamit megosztanak. Nem mindent, csak valamit. És azt is sokszor azért, csupán azért, hogy magukat megnyugtassák, a lelküket megnyugtassák, hogy hát letudtam a dolgomat Istennel szemben. Emberek, a forrás, egy igazi hegyi forrás, az nem úgy adja a vizet, hogy néha-néha kifakad a víz belőle, és kiömlik a víz belőle, hanem folyamatosan folyik belőle a víz. Jézus, amikor a földön volt, és megmutatta, hogy hogyan kéne éljen Isten gyermeke ahhoz, hogy teljesen az ő lelke megtisztuljon. Ő nem azt mutatta, hogy néha-néha beszélt, hanem folyamatosan, megállás nélkül engedte, hogy a mennyei víz átfolyjon rajta. Ha nem a sokasághoz beszélt, akkor az apostolokhoz. Hogyha nem az apostolokhoz beszélt, akkor egy emberhez beszélt, a paráznasszonyhoz, a római katonához. Vagy ha senkihez nem beszélt, akkor imában volt, akkor az atyával volt, hogy az ő elméjét, az ő értelmét ne foglalják le a világi gondolatok. Ezt tette Jézus. Tehát ő nem hiába mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert ő egészen konkrétan megmutatta, hogy hogyan lehet élő vizek buzgó forrása lenni ebben a világban. Mert erre van szüksége mindenkinek. Tehát az, hogy én hallottam az igazságot, az, hogy én megkaptam a bűneim bocsánatát, emberek, az még nem megmenekülés, hanem elhívás az életre. A megmenekülés az egy folyamat, amikor az ember folyamat, szó szerint folyam, élő vizek buzgó folyamai. Egy folyamat, amely során az ember átengedi magán az élő Isten szavát. Mert minket a világból folyamatosan külső hatások érnek. Azok a hatások, a világi hatások, azok mind arra vannak, hogy minket helyre tegyenek. Visszategyenek minket arra a helyre, ahol korábban voltunk. Vissza a világba. Ez a világ célja, e világ fedelmének a célja az, hogy Attila, meg Anita, meg mindenki szépen visszamenjen az ő helyre, ahol volt korábban. És az úgy lehetséges, hogy az élő vizek buzgó folyamai bennünk elapadnak. Elapadnak, mert nem használjuk. A mi dolgunk nem az, hogy spóroljunk a vízzel, az élő vízzel, hanem az, hogy adjuk azt, osszuk meg embertársainkkal. Illés arra a szegény asszonyra, aki azt mondta, hogy még van egy marék lisztje, azt megsüti, és utána aztán majd meg fognak halni, éhen fognak halni. Ő nem azt mondta, hogy sporolj, hanem azt mondta, hogy azt a lisztet süsd meg nekem. Te azt süsd meg nekem, mert én éhes vagyok. Istennek az embere ezt mondta, annak az asszonynak. És az asszony felfogta, hogy ő így is meg fog halni. És úgy döntött, hogy azt nem a fiának süti meg, azt a lisztet, hanem Istennek az emberének. És mihogy ezt tette, az ő házában az olaj sosem apadt el. Egyfolytában telve volt az ő éléstára olajjal és liszttel. Megkapott mindent. De mit tett ez az asszony? Amilyen volt, az befektette. Odaadta a Krisztusnak. Isten gyermekének odaadta. Nem magának tartotta meg, hogy jaj, ezt én most megsütöm, megeszem, kisem kakálom, és majd éhen halok. Hanem meghozta a döntést Isten szavára, hogy azt az utolsó, azt a maradékot, azt ő adja oda Isten kezébe, Isten gyermekének. És ezért Isten megsokasította nála az olajat és a lisztet. Tudtom, ma nem emlékszem egészen pontosan a pillanatra, de ez a lényeg, emberek. Mi csinálunk? Sporlunk a vízzel, az élő vízzel, az Isten beszédével, amit kapunk naponta. Mi azt spóroljuk, hogy ne fogjon el. Hogy nekünk legyen vízünk, legyen tiszta vízünk, ami poharunkban, és a poharunk legyen csordultig. Annak nem az a módja, hogy spórolunk azzal, és óvatosan iszogatunk belőle, hanem a módja az, hogy megvendégeljük azokat, akiket hozzánk küld a mindenható Isten. Amit mi kapunk tőle, vizet, élő vizet, azt kiöntjük, felszolgáljuk, élőben is, szemtől szemben emberekkel, hogyha beszélgetünk. És mivel, hogy internetfüggők vagyunk, a közösségi médián lakunk, ugye, testi értelemben, az interneten is megosztjuk azt, amit kapunk Istentől. Ez a mi dolgunk, és nem a spórlás. Elém jött egy érdekes kiírás, ami úgy néz ki, hogy félreértelmezhető. Úgy tűnik, hogy félreértelmezhető. Ugyanis az történt, hogy egy barátom azt írta, kiírta, hogy ima a bizonságtevőkét. A bizonságtevők azok Isten gyermekei. Az Isten gyermekei bizonságtevők. Aki nem bizonságtevő, nem Isten gyermeke. Hazudik, ámítja magát. És én ebben nem veszek részt senkinek, senkivel. Én senkivel nem leszek szövetséges abban, hogy ámítsa magát. Hogy ő nem bizonságtevő, hanem ő magában imádkozik. Nem, emberek, én nem hiszek az ilyen misztikus dolgokba. Úgy érzem, hogy bűn túlságosan elmisztifikálni Istennek a dolgait, Isten szavát. Jézus nem magában imádkozott, egy falat nem meditált ő, hanem állandóan dolgozott, amíg ebben a világban volt. És ezt adta nekünk is, hogy mi is állandóan dolgozzunk, amíg ebben a világban vagyunk, mert csak ennek van értelme, hogy dolgozzunk Isten országában. Isten megad nekünk mindent. És az, hogy ki milyen mértékben dolgozik a világiakért, a földiekért, azt is Isten beállítja nekünk. Ezt nem kell mi kiagyaljuk. Ő azt beállítja. Ha valakitől teljesen elveszi a földi munkát, elvette. Gondoskodni fog az ő élelmezéséről, az ő földi igényeiről is. Teljesen biztos. Ezt megtette, megteszi folyamatosan. Ez nem egy sablon, nem egy vallás. Mindenki a hite mértéke szerint kapja az elhívást Istentől. Azonban az elhívás mértéke növekszik mindenkinél. Én felolvasom ezt a kiírást, azért is, mert kiírtam, én is megosztottam, és úgy látszik, hogy félreérthető, és nem szeretném, hogy legyen félreértés. Az a címe, hogy ima a bizonságtevőkért. Azt mondja a barátom, hogy ma a lányom párjával, Bécivel beszélgettem arról, ahogyan Isten vezet bennünket álmok által is, és a bizonságtevés fontosságáról. A bizonságtevés fontosságáról. Beszélgettünk még arról is, hogy sok a bizonságokat hallgató, és kevés a bizonságtevő. Erre Béci azt mondta, hogy míg egy dolgozik, addig 10 imádkozik. Hogy az az egy el ne fáradjon. Tehát ez egyértelmű, hogy egy ironikusan mondta ő, ha is én így értettem. Tehát ez egy irónia. Ez egy szomorú poén, ha úgy tetszik. Egy szomorú vicc. Igen, sajnos úgy van, hogy egy dolgozik, és a többi imádkozik azért az egyét, hogy ő nyugodtan dolgozhasson, és ne fáradjon el. Ahelyett, hogy ők is dolgozzanak, akkor az illető személy nyilván nem fáradna el, ugye? A munka megoszlana, a munka terhel megoszlana, a bizonságtétel terhel megoszlana, nem egy kéne végezze, hanem mindenki végezni a maga helyén, és nem futkosnánk át egymás sorába, mindenki maga dolgát végezni. De úgy van, ahogy mondja ez a srác, hogy míg egy dolgozik, addig 10 imádkozik, hogy az egy el ne fáradjon. Ez egy irónia. Úgy hívják, hogy irónia a magyar irodalomban ezt. Azt hiszem, ezzel az egy mondattal minden el lett mondva erről a témáról. Ha 10 dolgozik, 100 imádkozik a 10-ért, és ha 100 dolgozik, akkor 1000 imádkozik a 100-ért. És így tovább. Sok a munka, és kevés a munkás. Tehát Norbe egyértelműen kijelenti azt, hogy, mit mondott Jézus, hogy sok a munka, és kevés a munkás. Sokan hiszik azt, hogy imádkoznak. Emberek, én most imádkozom. Én most imádkozom. Az én imám az, hogy bizonságot teszek Isten dolgairól. Hagyom, hogy Istenek a szava rajtam keresztül megnyilvánuljon. Ez az ima, emberek. Úgy kommunikálok Istennel, hogy hallom, amit mond, tudom, hogy miről kell beszéljek, tudom, hogy éjjel mit kaptam, miről fontos beszélni, arról beszélek. Ez az én imám. Ez értem is van. Így folyik át rajtam az élő víz. Sok a munka, és kevés a munkás. És akkor írtam a Facebookra egy kiírást arról, hogy tulajdonképpen kell-e imádkozni a bizonság tevőkért. Hogyha valakinek ez félreérthető, megtörténhet, nincsen semmi gond azzal, valaki számára az a kiírás félreérthető volt, akkor most elmagyarázom egyszerűbb szavakkal, hogy ne legyen félreértés. Mert tényleg nem engedhetjük meg magunknak ilyen fölösleges félreértéseket, hogy valaki félreértse ezt a kiírást. Kell-e imádkozni a bizonságtevőkért? Ezekben az időkben a bizonságtétel olyan, mint az a népszerű karikatúra, ahol egy ember dolgozik, és a többi nézi. Mert csupán egy a munkás, a többi pedig menedzseri beosztásban van. Az egyik a munkamenetet felügyeli és igazgatja, a másik az emberi erőforrások menedzser, a harmadik a minőségi ellenőr, a negyedik az igazgató helyettes, az ötödik a sajtóreferens, stb. Ugyanez a helyzet a bizonságtevőkkel is. Egy dolgozik jelképesen, és a többi felügyeli, kritikusan szemléli, amire rá lehet fogni, hogy imádkozik azért az egyért, aki dolgozik. Azonban ez önállítás. Drága emberek, kedves hallgatók, mindenki, ez önállítás. Mert nem arra hívott minket az Úristen, hogy drukkoljunk egymásnak, mint ahogy az arénában a tömeg drukkol a kedvenc gladiátornak, hanem arra hívott, hogy egyenként teljesítsük be a mi elhívásunkat azáltal, hogy bizonságot teszünk embertársainknak arról, amit a mi életünkben tesz az Úristen. Amit nekünk ad a mindenható Isten, napi élő víz, tiszta víz, azt osszuk meg. Ne rejtsünk el semmit. Ezt mindenkinek adja mindenható Isten. Annak is, aki egy talentumot kapott, és annak is, aki 10 talentumot kapott. Tegnap beszélgettem valakivel, aki meggyőzte magát arról, hogy ő nem kell bizonságot tegyen. És elkezdett nekem írni, és sokat ír, és mondtam neki, hogy ne haragudjál, de ha én fogom olvasni azt, amit te írsz nekem, akkor én is hűtlenné válok Istennel szemben. Akkor nem fogom tudni elvégezni az én megbízásomat. Nem fogok tudni eleget tenni az én megbízásomnak. És ő meggyőzte magát arról, hogy nem kell bizonságot tegyen. Hát akkor Jézus hazudott. Nem tudok más mondani. Hogyha nem kell bizonságot tegyen, csak én és némelyek, akkor Jézus hazudott. Mert ő azt mondja, hogy aki az egy talentumot nem fekteti be, azt kivetik a külső sötétségre, vissza a világba, vissza a mókuskerékbe. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha valakinek nem elég értékes Istennek az ajándéka, és nem méltó Istennek az ajándéka arra, hogy azt megossza embertársaival, az ember ugye nem akar dolgozni. Az igazságot nem akarja felvállalni. Aki az igazságot itt a földön nem vállalja fel, hogyan vállalná fel majd a mennyben? Hisz a mennyek ország az arról szól, hogy ott mindenki felvállalja az igazságot. Tehát mindenkin átfolyik az igazság. Mindenkiben megdicsőül Isten. Ez a mennyek országa. Azt mondja a próféta, hogy telve lesz a föld Isten ismeretével, és Isten lesz minden mindenekben. De hogy? Hát Isten nincsen Petőfi szoborban, vagy Kossuth Lajos szoborban. Nincsen Isten. Ez egy szóval kőszobor. Isten azokban az emberekben van, akik hallják, amit ő mond, és azt ők kimondják hangosan, megosztják embertársaikkal. És a két kezükkel is cselekszik azt, amit Isten rájuk bíz. Ha valakinek azt adja Isten, hogy megteheti, segítsen valakinek anyagilag, tegye meg! Ez az, amit úgy hív a próféta, hogy Isten van Mindenben, mindenekben. Isten lesz minden, mindenekben. Tehát ez úgy történik meg, már itt a Földön is, hogyha Isten bennem van, már pedig bennem kell, hogy legyen, nem a kőtemplomban, akkor azt én kiélem, megélem a külvilágban. Amit kapok, azt elmondom. Megkeresek embereket, kedvesen, alázattal, szeliden, de igazsággal. Beszélek hozzuk. Ha azt adja, akkor írok levelet, vagy írok üzenetet. Ha azt adja, akkor felhívom. Ha azt adja, akkor megkeresem személyesen. Ha nem, akkor beszélek és megosztom a Facebookon és a YouTube-on. Ezt tették Jézus és az apostolok. És erre hívtak minket is. És a mai gyermekek, a bizonságtevők is ezt cselekszik. És ha valaki azt mondja, hogy ő ezt nem kell cselekedni, az hazudik. Becsapja magát. Bizonságot teszek arról, hogy Jézus szavai szerint, aki nem bizonságtevő, az becsapja magát Istennel. Az elmében játsza ezt a játékot. Én azért is kell felvállaljam azt, amit kapok Istentől, hogy legyek megpróbálva. Meg is támadnak, meg kell tudjam védeni azt, amit kaptam. Ha Istentől kaptam, akkor a Szentlélek segít nekem megvédeni azt, amit én kaptam tőle. A hitnemes harcát fontos megvívni, emberek. A bizonságtétel a támadásokért is van, hogy támadjanak meg, hogy tudjál védekezni Isten beszédével, hogy Istennek a beszéde erősödjön meg te benned. Ha nem ezt teszem, akkor hazugságban vagyok, emberek. Én is, és mindenki. Tehát az, hogy 10 ember imádkozik egy bizonságtevőért, ez hazugság. Súlyos önállítás. Súlyos önállítás, emberek. Mert nem arra hívott minket az Úristen, hogy drukkoljunk egymásnak, mint ahogy az arénában a tömeg drukkol a kedvenc gladiátornak. Mi nem gladiátorok vagyunk a tömeg számára, hanem bizony egyszerű gyermekek, emberek, Isten gyermekei, bizonságtevők. Arra hívott az Úristen minket, hogy egyenként teljesítsük be a mi elhívásunkat azáltal, hogy bizonságot teszünk embertársainknak arról, amit a mi életünkben tesz az Úristen. Ezt mondja Jézus, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Ezt láttam éjjel, a források elapadnak. Néhány bizonságtevőnél a források kezdtek elapadni. Ez annak köszönhető, hogy az a forrás többet termelt, mint amit továbbadott, megosztott. És mivel nem volt használva a forrás, kezd elapadni. Egy olyan helyen, ahol rengeteg víz van, Borszékon. Borszékon rengeteg ásványvíz van. Tehát bőségesen volna víz, de hogyha mi azt nem használjuk, és nem engedjük, hogy átfolyjon rajtunk, átmosson minket, és másokat is tápláljon, felüdítsön, akkor a víz el fog apadni mindenkinél, kivétel nélkül, és kiszáradunk. Amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és imé seregek vették körül a várost, és lovak, és szekerek. És mondané ki az Úr szolgája, jaj, jaj, édes Uram, mit cselekedjünk? Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitta az Úr a szolga szemeit, és látta, és imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel, Elizeus körül. És akkor meglátta a prófita segéd, a prófita segédje, hogy sokkal többen vannak velük, mint ellenük, a láthatatlanban. Tehát Elizeusért és a városért az Istennek az angyalai imádkoztak. A láthatatlanban többen voltak értük, mint a láthatóban ellenük. Tehát kik imádkoztak? A városért. Istennek az angyalai. A láthatatlanban. De ha szám szerint kevesen voltak, győztek. Nem egymásért imakomandóztak ezek. Elizeus a, mit tudom én, a szolgáért, és a szolga Elizeusért, a vak a világtalanért, a világtalan a vakért, hanem Istennek az angyalai, a Szent Lélek imádkozott. Ő értük, és ő bennük. Következésképp nincsen szükség arra, hogy a a bizonságtevőjét imádkozanak más bizonságtevők vagy bárki. Amikor azt az elhívást kaptam, hogy menjek be a templomba Istennek a szavával, vagy az előadásra 1500 emberrel szemben, még csak el sem mondhattam senkinek. Tehát én nem mondhattam el senkinek, hogy én mire készülök. Ezt az elhívást megkaptam, és hallgattam vele, miközben Isten engemet tanított, és készített az elhívásnak a beteljesítésére. A pálferi előadáson, majd később a katolikus templomokban, a karácsonyi szentmisén, ahol hangosan kiáltottam Istennek a szavát. Hogyha én nem mondtam el senkinek, hogy én mire készülök, akkor ki imádkozott értem? Hát a Szentlélek, aki az elhívást adta. Tehát értem, a Szentlélek imádkozott. Istennek a lelke. Jézusért ki imádkozott, hogy beteljesítse az ő küldetését? Péter aludt, János aludt, Jakab aludt. Ő egyedül vívta meg a harcot az ördöggel, az Isten lelke által. Tehát a láthatatlanban, a bizonságtevőkért van, aki imádkozzon. A láthatatlanban emberek, a bizonságtevőkért van, aki imádkozzon. És az nem más, mint a Szentlélek, akit az Úr Jézus nevében küld. Hasonlatos képpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát a Szentlélek mi bennünk, imádkozik mi értünk. Nincs nekem szükségem gyarló emberek imáira, pláne olyan emberek imáira, akik nem akarnak bizonságot tenni az élő Istenről, és elmondani azt, amit kaptak, hogy mérettessen meg az ő hitük, s ami hazugság az ő fejükben, az essen ki, a konkoly essen ki, s ami igaz, az álljon meg Isten ereje által. Erre van a bizonság tétel, hogy engemet is támadjanak meg. Hogyha valamit én nem tudok megvédeni, mert Isten nekem nem adja az erőt és a kijelentést, akkor azt ne is védjem meg, mert lehet, hogy hazugság az én fejemben, elme élet, nem igazság. Ezért fontos harcolni, ezért fontos bizonságot tenni, a saját lelkedért, ember. A saját lelkedért. Pontosan, hogy mondja Tibor, ha nem támadnak meg az igazságért, az Isten sem tud támogatni, támaszt adni, megvédeni minket. Azáltal véd meg, hogy megtámadnak minket az igazságért. És azáltal válik nyilvánvalóvá Istennek a hatalma, az ő ereje, az ő oltalma. Ez a lényeg, hogy támadjanak meg. Teljesen rendben van, ha megtámadnak. Mert azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy ki lakik bennünk. Mert aki bennünk lakik, az nagyobb, mint aki a világban van. Eképp az Isten gyermekének is a legfőbb dolga a bizonságtétel. Bizonság étel is egyben. Amivel a lelkünket táplálja mindenható Isten. Tehát Isten gyermekének a legfőbb dolga a bizonságtétel, ami bizonság étel is egyben. Amivel a lelkünket táplálja a mindenható Isten. Jézus szavai szerint pedig Isten gyermekét nem a bizonságtevők hallgatása és kritikus szemlélése fogja megtartani az élet keskeny útján. És nem is az a csalfa gondolat, hogy ők majd a háttérből drukkolnak azoknak, akik a fronton harcolnak, hanem a hitnemes harca, amelyet a Krisztus beszéde által egyenként mindenkinek meg kell vívnia a saját lelke szabadságáért. És azok szabadulásáért, akik az ő szavára hallgatva szintén megszabadulhatnak. Tehát fontos megérteni, hogy minket nem a bizonságok hallgatása ment meg, meg az, hogy úgy hisszük, hogy imádkozunk a bizonságtevőkért, ember ez mesehabbal. Hazugság. Minket azt tart meg, hogy mi dolgozunk a szőlőben, az aratásban, bizonságot teszünk. Ez a megtartó erő számunkra. A mi személyes bizonságunk, amit kapunk és adunk, megosztunk embertársainkkal. Felvállalva azt, hogy mi ebben hiszünk, mert ez az Isten szava, a többi az emberek szava. És mi vállaljuk azt, hogy mi ebben hiszünk, mert ezt mondja az élő Isten. Az élő Isten ezt mondja. Még egyszer. Jézus szavai szerint Isten gyermekét nem a bizonságok hallgatása és kritikus szemlélése fogja megtartani az élet keskeny útján, És nem is az a csalfa gondolat, hogy ők majd a háttérből drukkolnak azoknak, akik a fronton harcolnak, hanem a hit nemes harca, amelyet a Krisztus beszéde által egyenként mindenkinek meg kell vívnia a saját lelke szabadságáért és azok szabadulásáért, akik az ő szavára hallgatva szintén megszabadulhatnak, azáltal Istenhez fordulnak, Krisztushoz fordulnak. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek megjelenését. A világ ki van éhezve az igazságra, keresik mindenhol, mindenhol, úton, útfélen, meditációban, tanfolyamokon, iskolákban, vallásokban, és nem találják az igazságot, az élő vizet, mert Isten gyermekei sporolnak a vízzel. Ne sporoljunk a vízzel, emberek, mert azáltal élvezhető a víz, hogyha az folyik, élő víz, átfolyik rajtunk, minket is tisztít, minket is felüdít, és azokat is, akik hallják azt. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ezt mondja az Úr Jézus. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Nekem is adta az atya, hogy életem legyen önmagamban. Van, aki imádkozzon értem, a Szentlélek. Istenek a lelke. És én nem akarok drukkolni egy arénában, a gladiátornak, hanem az arénában szeretnék harcolni, lelkiértelemben megvívni a hitnemes harcát, hogy amit kapok, azt vállaljam fel minden körülmények között, mert az Istennek a lelke arra, ami tőle van, adja a bátorságot mindenkinek, nekem, neked és mindenkinek, aki rálép a keskeny útra, amit az Úr Jézus által jelölt ki a mindenható Isten. Ha valaki magára ismert, ha valaki kívánja megismerni az igazságot, ahogy megvan írva, nem kell más tennie, mint segítségül hívnia az Úr Jézus nevét. Kérni látást a szemeire, hogy az ő szívében mi van, ami őt elválasztja az élő víztől, Isten jelenlététől. Hogy lássa meg a bűneit, a gyarlóságát, és Istenből megszabadítja, megbocsátja azt, és megeleveníti az ő lelkét, hogy alkalmas legyen a bizonság tételre, mert hatalmas szükség van arra, emberek. Ezekben az időkben hatalmas szükség van a bizonságtevőkre, a teremtett világ, a kiégett, a mammon által kiégetett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!